Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunkban ma a Vasút Történeti Parkba utazunk ki, és a vezetőjét szeretném köszönteni a stúdióba, Svéd Norbertet. Akit több okból is meghívtunk a stúdióban, méghozzá egyrészt azért, mert volt egy nagy sikerű, nagyon nagy nézőszám, látogatószámmal lebonyolított rendezvény pár nappal ezelőtt, és hát hamarosan a 20. évfordulójukat is ünneplik. A parkról alapvetően ugye nem árt tudnunk, hogy egészen friss születésű park, mert 99-ben tették le az alapkövét, és 20 éve működik, ugye, ahogy említettem. Viszont azért a vonatok visszamennek az 1870-es évekbe, hiszen itt nosztalgiázni is lehet. Meséljen nekünk erről a parkról.
Igaz, valóban egy friss születésű park, hogyha így vesszük. 2000 július 14-én nyitotta meg a kapuit, úgyhogy jövőre ünnepeljük a 20 éves évfordulónkat. Erre egyébként elég sok eseménnyel készülünk, majd reméljük, hogy az egész év ennek jegyében fog.
Már megvannak a tervek?
Természetesen, hát ugye itt egyrészt, mivel nemzetközi rendezvényt szeretnénk, ezért ugye külföldi partnereket meg kell erre hívni. Nem olyan egyszerű egyébként megszervezni, hogy a környező országokból is gőzmozdonnyal ellátogathassanak, hogy el tudjanak jönni. Úgyhogy ennek az
előkészítése zajlik. Gőzmozdonnyal eljönnek az események? Hát avasson be, honnan jönnek?
Tavaly volt egyébként egy viszonylag hasonló rendezvényünk a MÁV-nak a 150 éves évfordulója kapcsán. Akkor Csehországból, Szlovákiából és Ausztriából jöttek külföldi partnerek. Jövőre is ez a terv, illetve hát meghívtunk lengyel partnerosutat is, és hát bízunk benne, hogy adott esetben valamelyik délebbi országból is meg fognak minket látogatni, de hát ez még egyelőre szervezés alatt.
Tehát akkor van annyi hely, hogy ilyen sok vendégvonatot ott elszállásoljanak.
Természetesen, hát ilyenkor ugye nyilván a saját, vagy hát úgy értem, hogy a Magyarországon üzemlő gőzmozdonyok mellett ugye külföldieket is beszeretnénk, illetve be tudjuk mutatni, akár 6-8-10 gőzmozdonyt egyszerre. Egyrészt ennek van egy ilyen parádé, tehát egy felvonulás része, illetve hát érdekes versenyeket is lehet rendezni, akár a gyorsulástól kezdve ügyességi versenyekig. Ezen meg szoktak lepődni, hogy gőzmozdony, egy ilyesmit lehet csinálni, de lehet, és nagyon kedvelik a családok, gyerekek.
És ugye a mostani rendezvényről is számoljon van, mert úgy hallom, hogy hihetetlenül sokan voltak. Minek köszönhető?
Így igaz, számunkra is meglepő volt. Ugye október 23-án nyílt, vagy hát ingyenes napunk volt, ugye az ünnepre való tekintettel, és hát rekordlátogató szám, több mint 10.000 ember, majdnem 10.700 ember látogatott ki a parkba, ami hát minden idők legnagyobb létszám a parknyitás óta. Őszintén szólva, mi is keressük az okokat, hát arra számítottunk, hogy sokan jönnek, de ilyen sokan még nem voltak.
Szép idő volt,
gyönyörű
ugye?
Idő volt, illetve hát gondoljuk, hogy amiatt, hogy nem volt hosszú hétvége ezért talán kevesen utaztak
el, és közepére esett,
több budapesti keresett egy félnapos, egynapos programot. Úgyhogy hát ennek is köszönhető volt. Tehát ez tulajdonképpen a szezonzárás is volt, hiszen áprilistól októberig vagyunk menetrend szerint nyitva, és idén már csak egy nagy eseményre készülünk, ugye ez a Mikulás vonat.
Ez is egy hagyományos rendezvény.
Igen, hát ez is most már lassan 20 éve, tehát szinte az alapítás óta egy hagyományos programunk, ugye ez azért nagyon fontos, hiszen ez tulajdonképpen a hivatalos évzárunk, és itt nagyon sok családnak okozunk, azt gondolom most már évek óta, vagy hát lassan 20 éve örömöt azzal, hogy igazi családi program van. Itt kielhetik magukat a kicsik és a nagyok. Ugye.
És akkor Disney figurákat is be szoktak hozni, de télapó az biztos van.
Télapó az mindenképpen van. Ünnepi fénybe öltöztetjük ilyenkor a gőzmozdonyt, tehát fény fűzérrel föl van díszítve, nagyon látványos. A nyugati pályaudvarról indul minden esetben a vonat, és a Vasúttörténeti Parkba érkezik meg.
Tehát akkor ott is onnan lehet kezdeni a túrát.
Igen, hát itt általában két megoldás van, ugye van ez a vonatos megoldás, mi ezt kedveljük, hiszen ez tényleg ez egy komplett keret, hogy vonattal megérkeznek a parkba, ott ugye zajlik a műsor, zenés műsor, különböző interaktív programok vannak, kézműves programok, nyilván itt az adventi időszak, illetve a Mikulás jegyében, és nagyon sok dolog, ami leköti a kisebbeket és a nagyobbakat, illetve idei évben először a kerti vasút, ami a vasútörténeti parknak a legnépszerűbb interaktív programja is beüzemelésre kerül, sőt, mi több, aki ugye ellátogat a rendezvényre, az ingyen veheti igénybe. Én azt gondolom, hogy télen egészen más arcát mutatja a park, mint amit megszoktak a látogatók ugye tavasztól őszig, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy próbálja majd ki a kerti vasutat.
Kerti vasút?
Így igaz.
Ez akkor egy újabb beruházás eredménye?
Nem, mert maga a beruházás az 2006-ban indult, azóta persze évről évre bővítjük, szépítjük, növeljük a vasúti résznek a hosszát. Most majd mintegy 1 kilométer hosszú a kerti vasút. Van egy csodálatos kis kerti tavunk, hát valószínűleg az decemberben be lesz fagyva, úgyhogy akkor nem annyira látványosak a tavirózsák nyilván, de van egy kerti tavunk, azon híd vezet keresztül, amin ugye keresztül megy a vonat, alagút van, tehát egy egész érdekes kis terület. Itt ugyanúgy igazi gőzmozdonyok is dolgoznak, amiket rendesen ugye szénnel kell fűteni, nagyjából hasonló elven működnek, mint a nagy testvéreik, illetve van dízel és villanyvontatás is. És ezen az 1 kilométeres szakaszon, hát mintegy 6 perc egyébként a menetidő, de ez egy kényelmesen eltölthető idő, és a parknak azt gondolom, hogy nagyjából az 1/3-át be is látogatják velük a vendégek, úgyhogy már így rögtön.
Tehát akkor egy több órás programra lehet ilyenkor számítani. Igen, hogyha az ember tüzetesen végig akarja járni, akkor ez reggeltől.
Igen, akár délelőtt, akár délutáni program, ugye naponta 2 vonat indul a nyugatiból, és utána vissza ugye a parkból. Van egy délelőtti és egy délutáni.
Tényleg a közlekedési múzeum átszervezése önöket valamelyest érinti, kerülnek ki most oda tárgyak, műtárgyak?
Igazság szerint nekünk a közlekedési múzeummal nagyon jó az együttműködésünk parkalapítás óta. Egyrészt vannak olyan kiállítási tárgyaink, amik a közlekedési múzeum tulajdonában vannak, viszont nekik borzalmasan nagy a gyűjteményük, és nem is tudnak mindent kiállítani. Hát most ugye pláne nem, hiszen nincsen múzeum.
Igen. De valószínű, hogy akkor viszont majd több helyük lesz, ha kész lesz az új.
Nyilván a megépülő új múzeumban nagyobb lesz a hely, viszont ugye ők közlekedési múzeum, azaz a teljes vertikumot be kell, hogy mutassák a hajózástól a légiközlekedésen át ugye mindent. Nyilván mi meg csak kizárólag vasúttal, azon belül is ugye a normálnyomtávú vasúttal foglalkozunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt konkurenciáról nincsen szó, szinergiáról lehet beszélni, együttműködésről lehet beszélni. Ők azért ugye klasszikus múzeum, miközben mi inkább egy ilyen interaktív park vagyunk, ahol játékosabban közelítjük meg a dolgokat. És továbbra is azt mondom, hogy nagyon jó a szakmai munka, tehát én nem gondolnám, hogy abból... Én örülnék, ha megnyitnának, hiszen rengeteg olyan csodálatos tárgyuk van, ami most egy raktár mélyén áll, ugye nem látogatható, hiszen ugye kiállítóhely hiányában nincs.
Melyik a legrégebbi vonatuk?
Hát kocsi oldalról ez egy 1854-es kocsi az, ami a legrégebbi. Ami talán különleges, azt tavaly újítottuk fel, ez egy 1868-as gyártású első erdélyi kocsi, ami hát pont annyi idős, mint a MÁV, úgyhogy ugyanúgy tavaly a 150 éves évfordulót ünnepelte, mint maga a MÁV ZRT. Ez egy nagyon különleges jármű. A legöregebb gőzmozdony jelenleg a parkban, az pedig 1882-es gyártású gőzmozdony. Egyébként ez üzemelő gőzmozdony. Többek között például ez a október 23-ai ingyenes napunkon ki is lehetett próbálni, tehát ez szállított is utasokat, úgyhogy ez most a legöregebb működő gőzmozdony Magyarországon.
És azért hallom innen onnan, hogy rendszeresek az ilyen nosztalgia vonatok. Velencébe, legutóbb, azt hiszem, Szlovákiában voltak a második Rákóczi-Ferenc nosztalgia vonat.
Így igaz, volt egy történelmi emlékvonatunk, illetve ez most már egy sokadik vonat volt, persze nem pont ilyen. Második Rákóczi-Ferenc év van idén, ugye az országgyűlés tavaly második Rákóczi-Ferenc emlékévé nyilvánította 2019-et, és ennek jegyében mentünk Kassára, hiszen ugye ott nyugszanak Rákóczi hamvai, illetve hát ugye ez elég sok szempontból kötődik a Rákóczi családhoz, úgyhogy ennek szenteltünk egy egész napos programot, ahol magán a vonaton történelmi előadások zajlottak Rákóczi életéről, ugye komoly szakavatott történészek voltak, tárogató művész, a tárogató az ugye egy korszakhoz kapcsolódó zeneszerszám, tárogató művészünk volt, aki zenélt egy vagonban, ami kifejezetten erre volt kialakítva.
És reggel jöttek, este mentek?
Reggel mentünk, igen, este jöttünk, azért ez egy fárasztó, hosszú utazás volt, pont ugye itt vágányzári okok miatt is egy kerülő útirányon kellett mennünk, ami hát tovább növelte a menetidőt, de nagyon tartalmas, hát persze fárasztó, de nagyon tartalmas utazás volt. Én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés együttműködés, mert ugye miközben a park az elsősorban azért egy statikus kiállítóhely, ahol ugye meg lehet tekinteni a nyelműveket, a MÁV Nosztalgia az pedig kifejezetten ugye azokat az utazásokat szervezi meg, amellyel ápolni tudjuk ezeket a vasúti hagyományokat, illetve bár egyéb történelmi hagyományokat is, hiszen nekünk ugye az ott az elsődleges szerepünk, hogy használatban őrizzük meg ezeket az eszközöket, nem pedig ugye szoborjárműként.
Nagyon tetszett, kiszúrtam, hogy a manzsetta gombja is. A stílusosan egy mozdony, ez egy nagy szenvedély akkor önnél ez a munka. Mikor kezdődött ez a nagy szenvedély?
Nem tudom ezt így egyértelműen megmondani, hogy persze ugye gyerekként az ember általában
mindenki
masinista szeretne lenni,
igen, tűzoltó
út szeretne menni, vagy persze korszak függő, mert lehet, hogy vadászpilóta szeretett volna lenni valaki, aki a tóban nevelkedett. Én ennyire azért nem vagyok benne biztos, hogy gyerekkornál ez ilyen nagy szenvedély volt, bár egyébként mind a feleségemnek, mind nekem a nagyszülők vasutasok voltak, úgyhogy azért megvan akár azt mondom, genetikai előzménye is a dolognak, de én azért elsősorban idegenforgalommal, vendéglátással foglalkoztam 10 éven keresztül, és mintegy 6 éve vagyok így a vasút közelében, de nagyon megszerettem, hihetetlenül összetart. Egy nagy család tulajdonképpen a teljes vasutas társadalom, úgyhogy jó vasutasnak lenni, és én abban bízom, hogy ahogy akár 50-60 évvel ezelőtt az egy presztízs dolog volt, hogyha valaki a vasútnál dolgozott, és arra büszkék voltak az emberek. Talán a mai világban ez nem ennyire egyszerű, de én hiszek abban, hogy ez így lehet a jövőben is, és büszkén viseli valaki azt, hogy vasútnál dolgozik.
Igen, és a MÁV kitűzőt is, ahogy nézem.
Igen, hát cégcsoporton belül vagyunk, ugye a MÁV...
Ez még a hagyományos, igen, ez is nagyon tetszik nekem.
Ez még a hagyományos szárnyaskerék.
Akkor a zuglóiakat arra biztatjuk, hogy figyeljék, hogy milyen programok lesznek. Ugye a legközelebbi az a Mikulás mozdony lesz.
December 6-án, 7-én és 8-án, tehát pénteken, szombaton és vasárnap várjuk szeretettel a látogatókat.
És hát sok sikert és további fejlesztéseket, új beruházásokat kívánunk.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Recep Tayyip Erdogan és Orbán Viktor egy hullámhosszon vannak, akárcsak Vlagyimir Putyinnal, derül ki közös sajtótájékoztatójukon, akik egy héten belül egymásnak adták a kilincset Budapesten. Mind a török elnök, mind az orosz elengedhetetlennek tartották, hogy demonstrálják budapesti jelenlétüket, ami Európa szívében üzenet egyszerre az Európai Uniónak és a NATO-nak is. Hogy miért volt szükséges Erdogannak a csütörtökön megejtett magyar vizit, illetve hogyan néz ez ki Törökországból? Erről kérdeztem Andrew Gardnert, az Amnesty International törökországi igazgatóját.
You know, the Turkish government, it's enjoyed or rather it's had a difficult relationship with many governments in the European Union.
A török kormánynak annak ellenére roppant összetett a kapcsolata az Európai Unióval, hogy nem tagja a közösségnek a menekült válság miatt. És ezt a kapcsolatot egyébként a maga javára ki is használja. Erdoğan első számú külpolitikai célja, hogy a menekülteket visszaküldje Szíriába, a most létrehozott biztonsági ütközőzónába. Ez demonstrálni volt a legfontosabb Erdoğannak. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Oroszország és Törökország tökéletes egyetértésre jutott a szíriai biztonsági zóna kérdésében, amiről nekünk az a véleményünk, hogy egyáltalán nem biztonságos a menekültek számára. Sőt, azt is látnunk kell, hogy a Törökországban évek óta várakozó menekültek önszántukból nem kívánnak visszamenni Szíriába. Márpedig a kormány erre nem kíváncsi. Úgy látjuk és tapasztaljuk, hogy erőszakkal hurcolják őket vissza Szíriába.
Well, Turkey has very generously hosted more than 3.6 million.
Törökország valóban nagylelkűen befogadott 3,6 millió menekültet a szíriai polgárháború 2011-es kezdete óta, És azt látjuk, hogy mintegy 1 millió menekültet deportálni akar Szíriába.
Orbán a NATO-val és az Európai Unióval szembe menve is felvállalta, és támogatta Erdogan szíriai beavatkozását, mondván, hogy ha ezzel megoldható a menekült kérdés, akkor ez teljesen rendben van. Ugyanakkor nem gondolja, hogy látványossá tett barátságuk egyik célja, hogy átrajzolják a geopolitikai, stratégiai térképet?
Számomra roppant ellentmondásos, hogy épp Magyarországgal tudja megtalálni a közös hangot Erdogan a menekült kérdésben. Hisz Orbán volt a legelutasítóbb Európában a menekültek befogadásában. Vele szemben a török elnök pedig nagy lelkű. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mindkét országban drákói szigorral felügyelik, adott esetben üldözik a másként gondolkodókat. Ez nyilvánvalóan közös platform. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Európai Unió sem teljesítette a menekültekkel szembeni kötelezettségeit. Nem csak nyilatkozatot kell tenni és elmondani, hogy az emberi jogok védelmében fontos kérdés számunkra a menekült válság megoldása. Igenis, szét kellett volna osztani a Törökországban felszaporodott tömegeket.
Tehát ön szerint legalább ekkora felelőssége van az Európai Uniónak is abban, hogy még mindig tart az úgynevezett migrációs válság?
Igen, nem tette a kötelezettségét. A szíriai menekülteket át kellett volna vennie részben Törökországtól és Libanontól, akik erejükön felül vállalták el a feladatot.
Ezzel azt is mondja, hogy Orbánnak igaza van, amikor támogatta a törökök szíriai beavatkozását?
Úgy gondolom, minden olyan megoldás, amivel erőszakkal telepítik vissza a szíriai menekülteket a hazájukba, nem jó megoldás. Mindenképpen többet kellett volna tennie az Uniónak, de más országoknak is rajtuk kívül. Nem csak befogadni kellett volna menekülteket, hanem pénzügyileg is több támogatást kellett volna nyújtani Törökországnak, vagy éppen Libanonnak, hogy a helyzet megoldódjon. Az nyilvánvaló, hogy minden menekült vissza szeretne térni a hazájába, de ahová be akarják most őket telepíteni, az egyáltalán nem biztonságos. Önszántukból nem mennek, erőszakkal küldi őket Ankara.
Akkor ön egyetért a kvótarendszerrel, nem de?
Nézze, bármilyen rendszert is vezet be az Unió, az az ő dolga. Az viszont tény, hogy Magyarország sok más országgal egyetemben nem fogadott be menekülteket, és ezzel az uniós alapelvekben megfogalmazottaknak nem tett eleget. Ez az Unió felelőssége épp úgy, mint Magyarországé. A megoldás még várat magára. A kerítés-építés ugyanis nem megoldás. A válság továbbra is fennáll.
Ha ebbe a viszonyrendszerbe bekapcsoljuk Oroszországot, hisz Putyin elnök alig 6 napja volt itt, akkor ön is gyanakszik arra, hogy ez a trió Budapesten valamilyen geopolitikai építkezésbe kezdett hatalmi centrum átrendezésébe?
Nézze, ha ezek az országok mindhárman a menekült kérdés megoldásán, az emberi jogok megvédésén fáradoznak, azt csak üdvözölni tudom. Mindegy, ez esetben számomra, hogy melyik ország kivel köt szövetséget. Ellenben azt tapasztaljuk a szó szoros és fizikai értelmében, hogy egyelőre erőszakkal deportálják az embereket Szíriába, ahol nincs biztonság, hiába állítják ennek az ellenkezőjét. Tehát az ő egyességük nem mutat jó irányba.
Tapasztalta ennek jelét konkrétan, és tényleg erőszakkal telepítik vissza őket Szíriába?
Amnesty International has documented a very disturbing pattern of Syrian refugees.
A júliustól szeptemberig tartó időszakot követtük nyomon Isztambulból. Igen, erőszakkal toloncolják őket vissza, amik mindig háború zónának tekinthető tartományba.
Mennyire változott meg az erdogáni Törökország a 2016-os júliusi pucskísérlet óta? Híreket hallunk folyamatosan az elnyomó rendszer további durvulásáról. Ön milyennek ítéli meg a mostani helyzetet?
There's been a long-running situation in Turkey.
Régebben még a pucskísérlet előtti időszakra nyúlik vissza a súlyosnak mondható elnyomó rendszer. Orosz mintára kezdték el üldözni a független sajtót, üldözni a másként gondolkodókat, folytogatni a civil szervezeteket. A biztonsági helyzet pucskísérlet utáni, szerintem amúgy legitim rendezését törvénytelen intézkedések követték. Ezért hirdette ki Erdoğan a rendkívüli helyzetet, hogy az egyébként békés és legitim ellenzéket felszámolja. A két évig tartott rendkívüli helyzet feloldásával sem változott a rendszer. Egy éve ugyanazok a törvénytelenségek ismétlődnek, mint korábban. A kormány támadja az igazságszolgáltatást, a médiát és a civil szervezeteket.
Az Amnesty International-t is támadják?
Wide sections of independent civil society have been targeted in Turkey.
Civilek széles táborát vették célkeresztjükbe. Sokakat közülük egyenesen kényszerrel felszámoltak még a rendkívüli helyzet idején. Nem működnek átláthatóan, ami a civil szervezetek lényegéből fakadna egyébként. Ki vannak téve a teljes önkénynek, nem tüntethetnek még bejelentésre sem. Számos terrorellenes törvényre való hivatkozással olyanokat tartóztatnak le, helyeznek vád alá, és sok esetben ítélnek el, akik egyszerűen csak civil létükből következően teszik a dolgukat. Újságírókról és civil aktivistákról beszélek. Az Amnesty International két korábbi vezetőjét, az elődeimet bebörtönözték. Most is folynak az ellenük indított perek. Sajnos ez a realitás. Nevezetesen, hogy a török hatóságok az emberjogi aktivisták legitim tevékenységét egyenesen kriminalizálták. Büntetőjogi felelősség alá vonták őket.
Ön személy szerint is fenyegetve érzi magát, gondolom.
The conditions for independent civil society are very difficult, not just for human rights defenders.
A független civil társadalom működési körülményei roppant veszélyesek. Nem csak a politikai aktivistákat, jogvédőket és újságírókat értem ezen. Ám mivel a török emberi jogok megsértése súlyos, és ezért az ő munkájuk nélkülözhetetlen. És azt kell mondjam, ezek a rétegek munkájuk fontosságának tudatában az adott körülmények ellenére kitartanak. Én is. Csináljuk, amíg tudjuk.
Hányan lehetnek bebörtönözve a jelen pillanatban?
Szinte teljes mértékben lehetetlen megmondani, hányan vannak igazságtalanul megbüntetve. A pucskísérlet után szinte mindenkit előzetesben őriztek. Több tízezer emberről beszélünk, akik ellen mind a mai napig eljárás folyik, ha még nem ítélték volna el őket. Akik ellen nem tudtak bizonyítékot felmutatni, azokat terrorista szervezetben való részvételért ítélték el. Egyszerűen csak azért, mert gülenistáknak bélyegezték őket.
Fethullah Gülen, Amerikában számüzetésben élő ellenzéki mozgalom vezetője.
Bizonyítékok hiány rendőröket, orvosokat, tanárokat, tízezreket börtönöztek be, miközben semmilyen törvénytelenséget nem követtek el. Nagyon súlyos a helyzet, és addig nem is változhat, amíg az igazságszolgáltatás vissza nem nyeri akár csak részlegesen is a függetlenségét. Az egész társadalom félelemben, rettegésben él. Az ügyészekre is áll, akik óriási politikai nyomás alatt vannak. A jogállam hiánya, az igazságszolgáltatás megszűnése miatt őszinte felháborodás és elégedetlenség uralkodik az ország egészében. A közösségi hálókon is folyamatos ellenőrzés zajlik. Még azt sem mondanám, hogy itt a kormánypárti és az ellenzék közti ellentétről lenne szó. Mert a kormánypártiak is egyre inkább tiltakoznak a jogtiprások és az elnyomás ellen.
Megbízható közvéleménykutatásról alig ha beszélhetünk. Mit tapasztal az emberek körében? Milyen Erdoğan támogatottsága?
There is a genuine and deep felt unhappiness.
A jogállam hiánya, az igazságszolgáltatás megszűnése miatt őszinte felháborodás és elégedetlenség uralkodik az ország egészében. A közösségi hálókon is folyamatos ellenőrzés zajlik. Még azt sem mondanám, hogy itt a kormánypárti és az ellenzék közti ellentétről lenne szó. Mert a kormánypártiak is egyre inkább tiltakoznak a jogtiprások és az elnyomás ellen.
Isztambulban jó példával jár elől az ellenzék, hisz megnyerte a polgármesteri választást. Magyarországon jelenleg hasonló a helyzet. Budapest élére ellenzéki főpolgármester került, aki egyébként el is látogatott isztambuli kollégájához. Hogyan tud kormányozni a polgármester Isztambulban, ellenséges közegben? Mit tudna tanácsolni a magyar főpolgármesternek, van esélye normális működésre?
Nem tisztem politikusoknak tanácsot adni. Sajnos az a tapasztalatom, attól, hogy megválasztanak, még nem tud szabadon cselekedni. A délkeleti részen megválasztott kurd polgármestert már el is távolították a hivatalából. És még két hasonló esetről tudok. Ankarában sincs ez másként. De például az isztambuli ellenzéki párt vezetője, aki jelesül hölgy, ellene eljárást indítottak, mert a közösségi hálón a kormányt bírálta. Csak nem 10 évre ítélték, de egyelőre nincs börtönben, a büntetés ellen fellebbezést nyújtott be. A jogi folyamat még nem zárult le. Nos, valahogy így.
Intett óvatos optimizmusa Andrew Gardner, az Amnesty International török igazgatója.
To office is certainly no guarantee that you'll be able to speak out freely.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
A magyar politika új sztárjaként mutatja be Karácsony Gergelyt a Der Spiegel, aki történelmi győzelmet aratott az önkormányzati választásokon, és aki a jobboldali populistákkal szemben új szövetségeseket keres Európában. Vezetik fel az interjút, amiben persze a boldog karácsonyt köszöntés jelentésével is eljátszik a szerző. Pillanatképet fest, amint a bútorokat, növényeket és könyveket átnézik, mert attól tartanak, a fideszes munkatársak itt-ott poloskákat hagytak. Karácsony szerint szerint csak látszatdemokrácia van Magyarországon, mert nincsenek fékek és ellensúlyok, nincs független ügyészség, a médiát pedig átvette a kormány és csinált belőle propaganda sajtót. Arra a kérdésre, hogy beigazolódott-e a szélsőséges Jobbikkal való együttműködés létjogosultsága, a főpolgármester elmondja, hogy ez a Jobbik már nem az egykorin ismert párt. Ultranacionalista tagjai távoztak. Igazi néppártá próbál átalakulni az utóbbi időben. Hozzáteszi, alig ha van szélsőségesebb nagy párt az Orbánénál Európában. Programját két szóval jellemezve, miszerint zöld és európai, elmondja, minden újszülöttnek ültetnek egy fát, ami évente akár 15 ezer is lehet. Nem hiszi, hogy bürokratikus akadályokat gördítene programja elé Orbán, mert obstrukciós politizálással a saját szavazóit is becsapná. Másrészt, mint fogalmaz Karácsony, a Fidesz a kormányfő hobbiát szolgálja ki. S amikor a korrupt ügyekről kérdezik, elmondja, az őt kiszolgáló média miatt vidékre nem jutnak el azok-azok nyomozócikkek, amelyekből más képet formálhatnának maguknak a szavazók. S ezzel magyarázta azt is, miért nehéz vidéken labdába rúgniuk az ellenzéki pártoknak. De nincs ez másként az Egyesült Királyságban és Amerikában sem, amire a bizonyíték a Brexit és Trump megválasztása népszerűsége. Arra a kérdésre, hogy Brüsszel nem nagyon tudott következetes politikát folytatni a kötelezettségszegési eljárás során, Karácsony azt felelte, nem lenne jó, ha az egész országot büntetné az Európai Unió. Orbánék megszegték a környezetszennyezési előírásokat is, amire az lenne jó megoldás, ha az Unió közvetlenül azoknak a városoknak, régióknak utalná a támogatásokat, amelyek betartják és tisztelik az uniós törvényeket. A berlini fal ledöntésének 30. évfordulójára írt véleménycikket George Soros, amit a Project Syndicate-től több médium, így például a Market Watch vagy akár a The Korea Herald is átvett. Leírja, milyen elvek mentén döntött alapítvány a magyarországi létrehozásáról, amely akkor több pénzből gazdálkodhatott, 3 millió dollárból, mint a kulturális minisztérium, s ez a büdzsé azóta százszorosára nőtt. Célja volt ledönteni a dogmákat, megdönteni az egypártrendszereket. 30 évvel később azonban a nemzetközi vélet nacionalizmus ellen kell felvenni a harcot. És ebben felveti az Egyesült Államok felelősségét is, amelyik, mint szuperhatalom, nem tartotta magát az ebből adódó felelősséghez. Fürdött a hidegháború feletti győzelmi mámorban, de nem cselekedett, tétlenül nézte a bankrendszer túlkapásait, ami felveti a 2008-as gazdasági válságban eljátszott felelősségét, amikor elvesztette világvezetői szerepét és járult hozzá a nacionalizmus feltöréséhez és a nyitott társadalmak hanyatlásához. Sok időbe telt, mire erre maga is rájött. A folyamat mélypontját a Brexit és Trump megválasztása jelentette. Ráadásul a mesterséges intelligencia az elnyomó rendszereket fogja erősíteni, nem a humánumot. Kínában ez zajlik már a társadalmi kreditrendszer bevezetésével. Az 5G-s rendszer ilyen fenyegetést jelent, de Trump ennek is bedőlt, mert engedélyezte a kínaiak terjeszkedését. A nyitott társadalom elve élet és halál kérdése volt mindig is a számára, akárcsak az alapítványa, amelyik épp ezért próbált pénzt szerezni a bőrzéken. Ez a különbség a pénzcsinálás és az alapítvány finanszírozása között, írta George Soros. Szintén a 30. évforduló alkalmából interjú volta meg a Boulevard Berliner Zeitung Leslie Mandoki zenészt, aki 75-ben hagyta el hazáját. Apja szavai csengenek vissza fülébe, aki a halálos ágyán azt mondta, unokái soha nem tapasztalhatják meg, mit jelent a cenzúra és a rabság. Szerintem ma virágzás van, szabadság és jólét, de nagy a megosztottság. Fiatalok és öregek, észak és dél között, de Európában is, ahol az unió szétesőben. Gorbacsovot a barátjának nevezi Leslie Mandoki, aki azt mondta, a renitens progresszív zene, mint az övé is, a diktátorok ellensége. Hálás Németországnak, mert befogadta, és épp ezért gondolja azt, hogy sokkal toleránsabbnak kell lennünk a menekültek irányában. Nem elég csak azt mondani, Isten hozta a menekülteket, de meg is kell fogni a kezüket. A fiatal nemzedék sokkal toleránsabb a társadalmi igazságosság és jogegyenlőség iránt, mint az idősebbek. Publikálta a 30. berlini évfordulóra készült felmérést a Der Standardban a Nyílt Társadalom Alapítvány berlini igazgatója Goran Buldoszki. Azaz a fiatalok megértőbbek a nemzeti kisebbségek, a menekültek, az LMBT csoportok iránt, ezért Buldoszki szerint a lesújtó eredmények ellenére mégsem olyan sötét a kép, épp az ifjabb nemzedék pozitív hozzáállásának köszönhetően.
A világtükör összeállítását Csernyászki Judittól hallották.
Hungary's government sees building it.
Der serbisch-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Amikor ezt az interjút terveztük, még nem tudtuk, választás lesz december 12-én az Egyesült Királyságban. Zavarban is voltam, amikor az első kérdést fogalmaztam, hisz olyan gyors egymás utánban zajlanak a történések, hogy már-már követhetetlenek. Van-e egyáltalán most értelme még a Brexitről beszélni? Beszéljünk inkább a választásról. Kérdezzem Tom Flynttől, az Essex Egyetem jogtudományi karának adjunktusától, aki Budapesten a Brexitről a CEU rendezett vita résztvevője volt. Felülön beszélhetünk mindkettőről, mert egyik felől sem lehetünk biztosak. Kimenetelő kétesélyes. Ugyan a konzervatív párt vezet a közvéleménykutatásokban, de csupán annyira, mint két évvel ezelőtt, amikor épp hogy csak nyert Theresa May. Tehát akkor minden valószínűség szerint Bojo lesz megint a kormányfő, kérdem. Igen, és akkor még erősebb lesz a pozíciója, hogy a saját forgatókönyve szerint valósítsa meg a Brexitet. Ugyan ő most félrevezetően azt állítja, hogy rákényszerítették a választások kiírására, de ez nem igaz. Ha nem három napot hagy a Brexit megállapodás véglegesítésére, nem kellett volna kiírni a választásokat. Végigfutnánk a megállapodás alapjain, kérdem. Nagyon hasonlít a korábbi verzióhoz. A leglényegesebb változás az északírországi fejezet. A korábbiban az úgynevezett backstop azt jelentette, a térség marad az EU vámunió része. A mostani variációt frontstopnak nevezték el, azaz nem hátsó kapunak, hanem előső kapunak, ami alapján Észak-Írország marad az Egyesült Királyság része, és papíron annak vámszabályai vonatkoznának rá. De a gyakorlat felől nézve mégiscsak az Európai Unió vámszabályai érvényesülnének. És a parlamentnek később lenne joga eldönteni a státuszát, de ennek egyébként nagyon kicsi az esélye. Szóval még mindig átláthatatlan a helyzet. Ha a hard Brexitről vagy soft Brexitről beszélünk, akkor azt mondanám, hogy itt a hard Brexit fog érvényesülni. Tehát az Egyesült Királyság távolabb kerül az Uniótól. Majd kérdem, hogy ellentmondásos a helyzet, az Unióban maradni akarók aránya gyakorlatilag egyezik a Brexit pártiakkal. Akkor miért mutatják a közvéleménykutatások Bojo előnyét? Mert hogy ebből az következik egyértelműen, hogy mégiscsak ki akar lépni az ország az Unióból. Nagyon nehéz ezt megmondani. 2016-ban 52-48 volt a kilépni akarók aránya. Most viszont 52% az unióban maradók aránya. Tehát épp fordított a helyzet, amennyiben most tartanának egy referendumot ismét a Brexitről. Ráadásul élezi a helyzetet, hogy Skócia és Észak-Írország maradni akar, Wales és Anglia kiválni. Pártvonalak mentén sem mondhatjuk azt, hogy az egyik párt unió, a másik Brexit párti, mert a konzervatívok között épp olyan vegyes a kép, mint a munkáspártiak között. Kérdem, mennyire megosztott a Labour párt? A párt abban elégedséges, hogy Jeremy Corbyn mellett kitartanak. Ellenben a parlamentben ülő tagok egyáltalán nem egységesek, még ebben a tekintetben sem. A párttagság többségéről pedig elmondhatjuk, hogy inkább maradáspártiak. Viszont a Westminsterben ülők többsége olyan körzetből került ki, ahol a Brexitet akarták a szavazók. A képviselők nehéz helyzet előtt állnak, mert vagy a körzetük szavazóinak a véleményét veszik figyelembe, vagy pedig a párttagságét. Azaz, maradnak az Unióban. Ha Corbynék nyernének, egészen biztos egy újabb verzió kerülne elő, de akár még a Brexit is megkérdőjeleződhet. Majd kérdem, hogy ön szerint kizárható, hogy az egész folyamat a visszájára fordul, és mégsem lesz Brexit? Ezt elég nehezen tudom.
tudnám elképzelni. Ha netán mégis ez bekövetkezne egy második referendummal, akkor a vesztesek azt mondanák, hogy őket becsapták, hisz egyszer már szavazott az ország, és a Brexit lett a legitim válasz. Ön személy szerint mit tartana jónak?
For me personally, I mean, I should say, although I live and work in the United
States. Személy szerint, ugyanaz Egyesült Királyságban dolgozom, de ír származású vagyok, és inkább maradni szeretnék. De a klubrádió hallgatóinak nem kell elmondanom, hogy az uniós országokban, mint ahogy önöknél is, nagy gond a jogállamiság szétesése. Így nehezen lehet jól érvelni amellett, hogy ilyen renitens országok között miért lenne jó az unióban maradni. Ezzel együtt azt mondom, hogy az unión belül meg kell teremtenünk azt az egységet, amelyik kiáll a demokrácia a jogállam mellett, szemben a putyini, a trumpi, az erdogáni világgal. Már csak ezért is fontos lenne az egyben maradásunk. Végül beszélünk arról, hogy az uniós, így a magyar állampolgárok leendő státusza hogyan változhat. Tom Flynn elmondja, hogy aki 5 évnél hosszabb ideje tartózkodik a Szigetországban, annak nem lesznek gondja és státuszuk rendezésével. Azonban abban egyáltalán nem biztos, hogy a nemrég érkezettek megkapják-e ugyanazt a jogot a maradásukhoz. A történelmi tapasztalatok ugyanis sajnálattal, de más irányba mutatnak. Nyilatkozta Tom Flynn, az Essex Egyetem jogtudományi karának agyuntusa.
Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédok Zuglóban sorozatunk mai vendége a Hermina Mezei Polgári Kör titkára. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Békási Csabát, aki civil munkáért díjat kapott. Ezúton is szeretnénk gratulálni, ez egy friss díj, a napokban kapta meg. A civilek munkáját nagyon nagyra értékeljük, hisz nap mint nap olyan problémákba ütközünk, vagy olyan helyzetekbe kerülünk, amikor nem feltétlenül a szakember tud segíteni, hanem a civil. És ehhez borzasztó nagy önkéntesség, önfeláldozás, rengeteg idő is kell, gondolom, hozzá. És maga több mint 20-25 éve, vagy lassan 30 éve Zugló helytörténetével foglalkozik. Úgy ismeri Zuglót, mint a tenyerét, gondolom. Nagyon kedves, látom, hozott nekünk nagyon sok könyvet is. Ugye a legeslegelső könyv, amihez az önneve is köthető, Zugló 60. születésnapjára készült. Ugye 35-től datáljuk Zugló létét hivatalosan, és ez 95-ben készült.
Igen, hát nagyon szépen köszönöm a köszöntést. Én úgy érzem, hogy ez a megtiszteltetés nem nekem szól, hanem mindazoknak, akikkel együtt 1990-ben alapított Hermina Mező polgári körében dolgozunk. Eleinte ugye csak Hermina Mezőre terjedt ki, de egész Zugló bele tartozik a figyelmünk körébe, és amikor Zugló készült a 35-ös megszervezés, tehát közigazgatási átszervezés évfordulójára, akkor kapcsolódtam be ennek a kötetnek a készítésébe, és Lett Miklós bácsival együtt dolgoztunk rajta, hogy szépen és tartalmasan megjelenjen, és nagy öröm, hogy ez hát alig lehető fel belőle már példány, mert annyira kapos volt.
Emlékszik, hogy akkor annak idején hány példányban jelent meg?
Nem.
Már nagyon régen volt, igen.
Nem.
De akkor annak idején még sokkal nagyobb példányszámban jelentek meg a könyvek. Ma már 2-3 ezernek nagyon örül a szerző.
És önkormányzat ezt nagyon jó néven vette, mert arról szól, hogy hogyan alakult meg Zugló. Kik voltak a az akkori vezetők milyen szemlélettel, hogyan fogták Igen. össze a várost. Ugye a Zugló területe valamikor a 6., 7. és a 10. kerület részeiből tevődött Igen. össze, és hát ennek még mindig megvannak bizonyos értelemben nyomai, többek között ugye Rákoshalva most 145 éves. De Rákoshalva egy része a Kerepesi út másik oldalán van, ami most másik közigazgatási Igen. egység. Érdekes, ugye a templom is azon az oldalon van, de hát akkor ez még természetes volt, ez 1928-ban volt. Tehát a terület megalakulásáról és az ezt követő fejlődésről csináltuk ezt az összefoglalást, és akkor Igen, lett Miklós bácsinak, tudtam ebben segíteni.
Igen, ő már sajnos nem ér.
Igen.
És ön ugye szakmáját tekintve fizikus.
Igen.
És mégis, ha jól tudom, a Városvédő Egyesületnél közlekedés tudománnyal és a közlekedés szervezésével, tömegközlekedéssel is Igen. foglalkozik. Ha Zuglóról beszélünk, mit tud nekünk mondani? Kritikát, dicséretet, hiányosságok, nagyon klassz, mit tudna összefoglalóan nekünk hát röviden erről?
Először engem a történet kapott meg, hogy amikor a 20-as, 30-as években nagyon sokan települtek ide, tehát ilyen parcellázások voltak, és elég kis házak épültek elég sűrűn egymás mellé, akkor 1933-ban megépítették a vezérúton, a Magyaródi útig a villamos, az 64-es számon ismerjük, uh-huh. mert szükség volt rá, de az akkor még egyvágányú volt, és ezt csak 1955-ben bővítették egészen aztán a Füredi útig, uh-huh. mert szükség volt rá, és ahogy az emberek egyre inkább itt éltek, itt laktak, Rákoshalva is megközelíthetővé vált villamosa, szükség volt rá.
És a villamos most is nagyon meghatározó Zugló életében. Vagy csökkent valamelyest szerepe?
Változott. Azért változott, mert a főváros 1940-ben elfogadott egy gyorsvasút fejlesztési tervet is, és egy nagyon szép kiadású könyvalakban megjelentették a föld alatti építésének a programját.
Hát ez már 40 óta arra vár Zugló, hogy végre egy metró ide érjen?
1940-ben már elhatározták az alapvető metróvonalakat. Közben változott ugyan a település szerkezet, de a 1940-es kiadvány az akkori londoni meg a párizsi mintákat is nagyon szép nyomdai kiállítással ábrázolva bemutatta, hogy mire lenne Budapestnek szüksége. A Andrássy út alatt vezető föld alatti meghosszabbítása is benne szerepelt ebbe a könyvbe.
Tehát az M1-esnek
Igaz,
a kivezetése.
Nem egészen úgy, mint most. A járműtelepet azt oda tervezték a régi Hermina mezei sportkör pályájának a területére, ahol most van.
Most van, igen.
De abban az időben már gondolkoztak azon, hogy ez a vasútvonal a Mexikói út mentén az átépítésre szorul. Ez 1948-ban meg is valósult, ezzel az emelt töltésen vezető pályával, és a hidakkal, amelyeket az akkori vezetés nagyon előreálltalan kétszer-kétsávos útpályának uh-huh. megfelelően épített meg a hidakat, uh-huh. de Zekresi útnál meg a Mogyoródi útnál most sincs meg alatta a megfelelő szélességi úttest. Uh-huh. Ez
hiányosság
azért,
még mindig, ugye?
Igen,
és ez a kis idészonás. És ő metrópárti lenne egyébként?
Ha 1940-ben fontosnak tartották, uh-huh. hogy Bosnyák térig épüljön meg a metró, tulajdonképpen az majdnem olyan lett volna, mint az Andrássy úti föld alatti, tehát nem lett volna sokkal nagyobb.
Uh-huh. De az is elég lett volna, igen.
Úgy gondolták, szó volt arról is, hogy az Andrássy úti, szándékosan mondom így, azt a vonalat kihozzák ugye a Liget innenső oldalára, de ott épült volna valamikor egy budapesti központi pályaudvar. Uh-huh. Oda tervezték, és akkor oda jött volna a földalat is, meg a Hungária körúti villamosvonal is, amit már szintén a háború előtt terveztek, de sok minden elsodorta. A metró vonalat szépen a Rákóczi úttól a Tököli út alatt megtervezték, megvan az akkori rajzokon, hogy melyik háztól hány méterre lenne az alagút.
Ez most már megvalósíthatatlannak tűnik feltehetően, mert olyan beépített lett.
Akkor is ezek a házak akkor is megvoltak ott a Tököli út, Dózsa György út környékén, hanem azóta ugye mély vezetésű alagutakkal épül, nagyobb kapacitással, csak hogy közben a Kerepesi úton épült egy lakótelep. És akkor gondolták azt az akkori metrótervezők, hogy a föld alatti, ugye elindul a budai oldalról, a déli pályaudvarról, a keletitől ne a Bosnyák tér felé jöjjön, hanem a Kerepesi út mentén, és menjen egészen Cinkotáig, és ideiglenesen építünk egy végállomást az Őrsvezér téren.
Hát ez azóta is így van.
Igen.
Igen. Meséljen arról, hogy nagyon sok szép könyvet hozott, de a védett épületeket is gyűjti, ugye? Azt hiszem, ez egy most készülő munkájuk?
Igen, igen. Ez különböző milyen kerületekben már különböző időpontokban hoztak önkormányzati rendeletet arról, hogy mi számítson védendő épületnek, illetve azt hogyan tudja támogatni az önkormányzat is, hogy a védés értelmes legyen, megmaradjon, illetve...
És Zuglóban sok védett, vagy védendő épület van?
Nagyon sok.
Ez körülbelül védelmre értéke.
Nem tudok számokat mondani.
Ez még feltérképezés alatt van?
Ez már a levéltári kutatás megvan. Most a részletes dokumentáció beadásra kerül, illetve már be is került egy része az önkormányzathoz, hogy mi az, amit az önkormányzatnak érdemes védeni. Na most mi ennek érdekében végigjártuk az utcákat, beosztva volt, aki egy István mezőt, volt, aki a Hermina mezőt, én az alsó rákosi területet jártam be, és igyekeztünk minden utcán, minden érdekes
épületet. És ennek lett az eredménye a zuglói mozaik.
Igen. Na most ebbe városrészenként vannak meg azok az épületek, amelyek valamilyen szempontból
védelemre szorulnak.
Érdemesek. Igen. Mert én is találtam még a Füredi úton és a ház utvarán, azt hiszem a Füredi úton vízkutat, ilyen márvány kutat, ami valamikor ott volt egy ház részeként, és aztán a házból ennyi maradt meg, de beépítették a házba.
Ilyen igen, ez egy gyönyörű szobrok,
az épületek ugye nem csak egy tető, meg alatt egy lakótér, hanem a különböző díszítések vannak, különböző formai elemek,
gyönyörű,
amelyek az építés korszakának megfelelőek. A szecessziós épület is van, meg a Bauhaus korszaknak megfelelő épületek is, ajtók, lépcsőkorlátok, erkélykorlátok, meg ablak elemek. A Füredi úton is van egy olyan, vagy Fokarasi úton egy olyan trolli megálló, hogy a trolli megállóval szembe lévő ház ablak keretején szamárhát íves mintával vannak körülvéve. Na most sajnos a ház eléggé
kopottas már, gondolom.
Igen, ez nagyon jó szó, de
és
ezek
ezt
az
ezt
értékek,
is például kell menteni. És akkor
ezek az értékek, ezek azt jelzik, hogy amikor azt építették, az építész nagyon szép, míves munkát akart alkotni, és meg is alkotta. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt
valahogy megőrizni, karbantartani.
Közismertét tegyük.
Igen. És lobbizni, hogy aztán meg lehessen védeni, ugye?
Na most sajnos nem mindenki érti ezt, tehát van bizonyos ellenérzés tulajdonosok vagy lakók részéről, hogy őket még háborgatjuk, meg őket.
Ez a műsor talán alkalmat ad arra, hogy ezt megértessük velük. Az időnk sajnos lejárt. Igen, tudom, hogy még nagyon sokat tudna beszélni nekünk erről, de a lényeget remélhetőleg sikerült összefoglalnunk. Békási Csaba, nagyon köszönjük, hogy bejött
köszönöm
a stúdióba.
Szépen. És remélem lesz még alkalom, mert
még arról is beszélnünk
folytatjuk.
Kell.
Folytatjuk.
Jó, rendben van. Minden jót kívánok. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.